Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden útamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vedess az örökké valóság útját. Amen. Szeretett testvérek, a mai ószövetségi igét olvasom, a 77. Zsoltár, a gyülekezet ülve hallgassa és olvassa. Hangosan kiáltok Istenhez. Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom. Kezem éjjel is kitárad feléje rankadatlanul. De lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom. Róla elmélkedem, és elcsüked a lelkem. Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom, gondolkodom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem, vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete, nemzedékről nemzedékre. Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem. Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél. Megismertetted erődet a népekkel. Megváltottad a hatalmaddal népedet, Jákob és József fiai. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek, és megremegtek. A mély vizek is reszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilaim pedig cikáztak. Mennydörgésen hangzott a forgó szélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. Útad a tengeren átvezetett. Ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott. Mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. Szeretett testvérek, Luther Mártonról sok történet van közöttünk. Az egyik ilyen történet, hogy már napok óta leverten ült az íróasztala mellett, és felesége gondolt egyet, és gyászruhát öltött magára. Luther egyszer fölnézett, és látta, hogy nem a megszokott hétköznapi ruha van a feleségén, hanem az ünnepélyes gyászruha. És megkérdezte a feleségét, Bora Katalint, hogy ki halt meg. És akkor Bora Katalin, a nagy bölcs feleség, azt mondta, hogy számodra meghalt az Isten. Úgy viselkedsz, mint aki számára meghalt az Isten. Mint aki számára meghalt a kegyelem. Igen, sokszor sajnos rólunk is el lehetne mondani, ma élő keresztényekről, hogy úgy viselkedünk, mint aki számára meghalt a kegyelem, semmivé lett a kegyelem. A 77. Zsoltár írója valami hasonlót él át, hiszen az van fölírva, hogy a csüggedéstől a hálaadásig, vagyis bejárja ezt a nagy-nagy utat, ami a csüggedéstől elvezet az Isten valóságos megismeréséhez. Legyen most az első kérdésünk önmagunkhoz. Gondoltuk-e már valaha is hasonlóképpen, hogy elfogyatkozott az Isten kegyelme, kevesebb lett az Isten szeretete irányunkban? A 77. Zsoltár írója ezt megfogalmazza. Ő valóban átéli azt, hogy az Isten kegyelme mintha megfogyatkozott volna az életében. Nyomorúságom idején az Úrhoz kiáltok. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Úrhoz kiált, tehát ugyanakkor valami kis hite ott van, valahol ott van, hogy az Istenhez kell kiáltani, mégis a nyomorúság elhalványítja az Isten kegyelmét. Biztosan voltunk már nagyon sokan úgy, hogy nem tudtunk aludni, bánat miatt, személyes gondok miatt, akár betegség miatt, akár egzisztenciális dolgok miatt, de talán olyan is előfordult, amikor nem tudtunk aludni bűneink miatt, amikor azok bántottak bennünket, és azok miatt nem volt nyugodalmunk, és azért voltunk csüggettek és levertek. És talán rávetítettük ezt a fajta gondolkozásunkat az Istenre, hogyha hagyta, hogy ilyen bűnökbe keveredjünk, ilyen mélységbe merüljünk, akkor talán már nem is olyan nagy az ő szeretete irányunkban. Reményik Sándor, az egyik kedves költőm, hajlamos volt egyébként egy ilyen fajta gondolkozásra ő maga is, hogy elcsüggedjen, és írt egy gyönyörű verset a 40. Zsoltárra, ami a 40. Zsoltárban a 13. verse. Ebből olvasok most egy keveset. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk nincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Ez a Zsoltár 13. verse. És erre írja a költő, ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem, ülök akár a kő, lomha kietlen kőmozdulatokkal, tapogatom magam, vad idegenem, kutat lelkem, a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs-nincs, elszállt, elillant az évek során, őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan. Micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék, egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl, nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerűt, tisztát, édest, meleget, vigasztaló. Kimondom, huppan, érztelenül csináltam idegen, nem szűrhettem által a szívemen. És a vége felé, és imára is kulcsolom kezem, úgy esedezem szívetlenül szívért, szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szeri száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Hasonló utat jár be ez a vers is, vagy az a zsoltár is, a legmenedi zsoltár, a csüggedéstől a hálaadásig. És nem is ott van a baj, hogy kitárja a szívét a zsoltáríró, hanem az lenne a baj, hogyha megállna annál az állapotnál, amit itt az elején olvastunk, nyomorúságom idején, állatlan éjszakáim idején, csak magam körül forgok. Mert tulajdonképpen erről van szó. Erről van szó, hogy maga körül forog a zsoltár író, kesergései, boldogtalansága elhatalmasodnak felette. És amikor mi csak a saját erőnkkel számolunk, akkor bizony ezek toronyként magasodnak az Isten és közénk. És ami még rémesebb, hogy felemészti a mi erőinket. Hogyha csupán magunkra nézünk, és csupán ezekre a nehézségekre, ezekre a nyomorúságokra, csak magunk körül forgunk, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy egyre kevesebb az erőnk, felemészti még azt is, ami addig volt. És akkor jönnek a gyötrő kérdések. Nagyon gyötrően tudnak lenni akár a hívő ember kérdései. Nagyon sokakkal találkozom, akik hasonlóképpen fogalmazzák meg a kérdéseiket. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó indulata? Találkoztam, beszélgettem olyan emberekkel, akik valamit tettek, valamiről úgy gondolták, hogy ezt már az Isten sem bocsáthatja meg. És akkor bizony gyötrő ez a kérdés, hogy eltaszít az Úr. Most már nem kerülhetek a szín elé. Most már nincsen számomra bocsánat. Nem érdemlem meg, hogy visszafogadjon engem. Aztán el kell mondani ilyenkor, hogy nem ismered az Atya Isten szeretetét, amivel visszavárta a tékozló fiút is, aki nem érdemelte meg, hogy megbocsásson az Atya, és mégis megbocsátott neki. Hát nem ismerjük az Atya Isten szeretetét, hogy nem eltaszítani akar, hanem magához akar ölelni, magához akar fogadni. Nagyon sokaknak olyan az Atyáról a képe, mint amit talán itt a földi Atyában látnak olykor, hogy zord, kíméletlen a gyermekekkel szemben, és távol tartja magától, még azt is, amit igazán szeretni akar. Igen, hogyha valakinek ilyen atyaképe van, akkor nagyon könnyen fölteszi ezt a kérdést, hogy eltaszít az Úr, és nem tart tovább az ő jó indulata. A másik kérdés, szintén gyötrő módon, végképpen elfogyott a szeretete. És tulajdonképpen fölteheti ezt az ember kétségeiben, de ugyanakkor akár a zsoltáríró, akár a mai hívő ember azonnal kell, hogy visszhangozzon a szívünkben, hogy örökké tart az ő szeretete. Nem olyan az ő szeretete, mint az emberek szeretete, hanem örökké tart az ő szeretete. Nem múlik el olyan hamar, mint a mi emberi szeretetünk. És nem a mi érdemeink miatt szeret minket, hanem ő maga miatt, mert ő a szeretet. És aki fölteszi ezt a kérdést, hogy elfogyott az ő szeretete, az nem látja, hogy egyre inkább közel akar magához az Úr szeretni, hívni bennünket. Úgy szerette Isten a világot, benne engem és téged. Úgy szerette Isten a világot, azt is, aki már ezt nagyon jól tudja, és azt is, akit még ezután kell, hogy megszólítson ez az üzenet. Nem, hogy elfogyott volna az ő szeretete, hanem teljessé lett az Úr Jézus Krisztus áldozatában mennyire szeretett minket, hogy érettünk adta az ő egyetlen fiát. Érvénytelen lett az ő ígérete, mondja a Zsoltár író, nemzedékről nemzedékre. És itt most el kell gondolkozni azon, hogy mit tartunk az Úr ígéretének. Tudjuk, hogy az Ószövetségi nép életében olyan fajta ígéretek voltak, akár a földre nézve, akár a népre nézve, ami olykor valóban veszélyben volt. Talán éppen a bűnök miatt, talán éppen a nép engedetlensége miatt, de aztán Isten a maga idejében mégis szabadítást küldött az ő népe számára. A várakozás nehéz mindig, amikor valaki egy ígéretre vár, amikor valaki egy megígért dologra vár, akkor az mindig nehéz a várakozás. De gondoljunk például az Simeonra, akinek Isten megígérte, hogy meg fogja látni az üdvözítőt, és ő kitartóan vár, tud várni. És milyen boldog lesz akkor, amikor beteljesedik az ígéret. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat végével, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Kérdés, hogy mit várunk mi nemzedékről nemzedékre? Mit várunk mi Istentől? És ebben is lehetnek hamis várakozások. Akár a mai keresztények életében is sok-sok hamis várakozás van. Gondoljunk csak kívülvalókkal való beszélgetés során, miket fogalmaznak meg, mit várnak el az egyháztól, mit várnak el a gyülekezettől, mit várnak el Istentől. Mi az, amiben hamis módon reménykednek, de akár a hívők is, olykor reménykednek ilyen hamis dolgokban, hogy piros szőnyegen fogunk vonulni egész életünkben. Ezt nem ígérte az Úr. Ígérte, hogy e világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, mert én meggyőztem ezt a világot. Tehát nekünk bíznunk kell abban, hogy bármilyen úton kell is haladnunk, ő velünk van, ő nem lesz hűtlen az ígéreteihez. Aztán sokszor kérdés, hogy meddig tart még az a próba, az a nyomorúság, amiben itt vergődik tulajdonképpen a Zsoltár író is. Sokszor kérdés, és valóban gyötrő tud lenni, amíg nem látszik a kimenekedésnek az útja. De ő az Isten, aki nem hagy fejjel kísértetni, mint ahogy elszenvedhetnénk. És a negyedik ilyen kérdés, gyötrő kérdés, amit föltesz a Zsoltár író, elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Hát az Isten kegyelme éppen ő maga, ugyanúgy, ahogy az ő lényege a szeretet, úgy az ő lényege a kegyelem. És nem érti az Isten kegyelmét az, aki az érdemeit akarja csak Isten elé vinni. Nem érti az Isten kegyelmét az, aki úgy érzi, hogy nem ezt érdemeltem. Ezt is hányszor szoktuk hallani. Ezt érdemlem az Istentől. Ez az, amit nekem akar adni. Így akar engem szeretni. Olyan sokszor gyötri az embereket ez a kérdés. És nem érti az Isten kegyelmét az, aki nem érti, hogy Isten meg tud bocsátani minden bűnt. Nem érti az Isten kegyelmét az, aki nem érti az 1 János 1.9-et, hogy az Isten, ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja a mi bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezt is olyan sokszor kell hallani, hogy így nem mehetek az Úr asztalához. Ezt és ezt cselekedtem. Hogyan járuljak oda? És az önvizsgálat helyes, de nem ez a kizáró dolog, hogy így nem mehetek. hanem azt kell megvizsgálni, hogy hogy mehetek, hogyan lehet tisztává az életem, hogyan vehetem az Isten kegyelmét. Igen, sokan ilyen téves gondolatokkal elzárják magukat az Isten kegyelmétől. De sokszor a kegyes hívő emberek is másokat elzárnak így az Isten kegyelmétől, hogyha ezeket a feltételeket emlegetjük, hogy ezért meg ezért ezt cselekedted, nem járulhatsz az Isten házába, vagy nem járulhatsz az Úr asztalához. Inkább az ő bűnbocsátó kegyelmét kellene hirdetnünk azok számára, akik talán így már elvágták magukat, legalábbis egy időre, a kegyelemtől. Nem érti Isten kegyelmét az, aki azt hiszi, hogy valami érdemszerző jó cselekedettel tud csak Isten szeretetében ott lenni. És nem érti az Isten kegyelmét az, aki nem hiszi, hogy Isten annak ellenére szeret, hogy megenged az életünkben nehézségeket. És nem érti az Isten kegyelmét az, aki nem meri odatárni őszintén az ő szíve gondolatait. Egy ének jutott eszembe, gyakran nyugtalan a lelkünk, tévesek az útjaink, mindazért, mert hőimában Istenhez nem fordulunk. És tulajdonképpen ilyen értelemben szükség van arra, amit a 77. Zsoltár írója is tesz, hogy őszintén feltárja, hogy mi van a szívében, mi van a gondolataiban, de ez önmagában kevés. Ha itt most megállunk, akkor mi magunk is talán csak gyászruhát kell, hogy magunk előtt lássunk, mint akik számára meghalt a kegyelem. Ha figyeltük az énekben, a 8. vers egészen más, amikor az Úrhoz szól. Nem csak elmondja, hogy mi van a szívében, hanem megszólítja az Isten. És ugyanez a 13. versben megváltozik a Zsoltár leírása. Már nem csak arról beszél, hogy hogyan állok Isten előtt, és hogyan forgok magam körül, hanem azt tudja elmondani, hogy Istenhez érdemes fordulni. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. És itt fordul meg a zsoltáríró gondolkozása. És itt fordulhat meg a keresztény ember gondolkozása is. Amikor őszintén föltárom, mi van bennem, de meglátom a megoldást, hogy megszólíthatom a kegyelmes Isten, hogy magasztalhatom a kegyelmes Isten. És tulajdonképpen itt jut el arra a megoldásra, hogy a csükkedésből felemelkedve, a csükkedésből hálaadás lehet a zsoltáríró életében is. És boldog ez az ember, aki megtapasztalta, hogy Isten tetteinek az emlékezésében, emlékeidézésében, és ugyanakkor a megélésében, ennek az elmondásában, az Isten magasztalásában erő van. Erősítjük vele önmagunkat, erősítjük vele hitünket, erősítünk vele másokat is, és az imádság, az Isten magasztalása tulajdonképpen így lehet a felemelkedésünk, a csükkedésből, a csükkedésből való szabaduláshoz vezető út. A Zsoltár elején a zsoltáríró maga körül gondolkozik csupán, utána pedig meri eszébe venni mindaz, amit Isten cselekedett már, amit Isten szabadításában elmondott már, és megmutatott az ő népének, megmutatott neki személyesen is. Szabad nekünk így a saját életünk megtapasztalásait azért magasztalni az Isten amiket velünk cselekedett már egyen-egyenként, amikor kihozott egy-egy ilyen csükkedésből, egy-egy ilyen állapotból, és vezetett bennünket. És még egy dologra figyelhetünk föl a Zsoltárban, amire az utóbbi időben különösen nagy hangsúly is esett itt a gyülekezetben, hogy a Zsoltár elején a Zsoltáríró csak magára gondol. És mihelyest elkezdi számba venni az Isten szabadítását, akkor kitágul a Zsoltáríró látása, és látja maga körül a népet, az Isten népét, akivel hasonlóképpen cselekedhetett az Úr. Azt mondja, hogy mint nyájat úgy vezetted népedet. És már nem csak rólam van szó, hanem a velem együtt megszabadult népről, a velem együtt szabadulást nyert keresztény testvérekről. Igen, amikor már felismerjük, hogy Isten a mi jó pásztorunk, akinek gondja van azokra a juhokra, akik körülötte vannak, és arra is, aki elcsatangolt, akkor merjünk ezzel a felelősséggel gondolkozni mi is mások irányában, hogy Isten szereti az ő népét. Nem fogyatkozott el az ő kegyelme. Talán a mi világunkban sokszor megkísért az a gondolkozás, hogy hát ebben a világban, a 21. században egészen más az Isten kegyelme, az Isten szeretete. Legyen biztatás, és legyen ez a reménységünk nekünk, hogy nem fogyatkozott el az Isten kegyelme és szeretete, hanem ő most is, mint jó pásztor, vezetni szeretné az ő népét. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, megvalljuk, hogy mi sokszor vagyunk csüggettek és reményt vesztettek. Bocsáss meg, hogyha ekközben belül bennünk is elhomályosodott a te szereteted. Köszönjük neked, hogy te ekkor is felemeled a mi tekintetünket. És köszönjük neked, hogy most a Zsoltáríró példáját látva merünk őszinték lenni. Így segíts bennünket, hogy őszintén feltárjuk. Mi az, ami bűn, mi az, ami rossz a mi életünkben, és kérjük a te bocsánatodat, Urunk. Kérünk téged, segíts nekünk naponként, hogy ne a körülmények szabják meg a mi hitünket, hanem tudjunk mindenkor benned bízni, benned reménykedni. Bocsáss meg, hogyha nem jól értettük a te kegyelmed jó hírét magunkra nézve, amikor elveszettnek hittük magunkat, pedig te már szabadításodat elkészítetted a mi számunkra. Bocsáss meg, hogyha mások irányában voltunk, a te kegyelmeddel szűkmarkúak, amikor őket nem tudtuk a te kegyelmedben látni. Adj bizonyosságot, hogy a te kegyelmed örök. Adj másokért is felelősséget, hogy azok is megismerhessék a te szabadításodat, akik még nem értik. Kérünk téged, segíts így, hogy a te asztalodnál igazán békességet és bocsánatot nyerjünk életünkre. Adj nekünk örvendező életet, és add nekünk, hogy merjünk hirdetni, hogy jó benned reménykedni, jó benned nyugalmat és békességet találni. Így kérünk, készítsd a mi szívünket, emeld föl mindazok gondolkozását, életét, akik most nagyon nehéz napokat látnak. Kérünk így betegeinkért, és kérünk azokért a lelki betegekért is, akik nem tudnak igazán az ő betegségük miatt sem benned reménykedni. Add a te szereteted jó hírét az ő számukra is. Kérünk téged így a gyülekezet egészéért, hogy merjünk bizonyságot tenni rólad mások számára is. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Amen. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.